És újra itt vagyunk, vendégem továbbra is Neszmélyi Emil. Végülis nem maradtunk semmibe, hogy mit, hogy mutatlak be, mint hegymászó? Mert azt elmondtuk, hogy ügyvéd vagy, oké, a civil életedben, de egyébként pedig, ja, te a felfedezőt mondtad, hogy te azt szeretnéd. És most van is egy cél, amiben pontosan a felfedezés a lényeg, ugye? Ennek az a címe, magyarul felfedezés Grand Slam, de nem szeretjük ezt annyira.
Hát ez így, az angol elnevezés az Explorers Grand Slam, ami azt jelenti, hogy a világ 7 földrészének legmagasabb csúcsa, és az északi sark és a déli sark, mindez persze gyalogosan.
Tehát az van, amit te már megcsináltál, az kiegészülve két laza kis sétával, ugye?
Igen, egy ilyen 45 kötője 60 napossal, ez a déli sark, hogy a tervek szerint olyan távolságból szeretnék elindulni. Az északi sark olyan 10-14 nap tud lenni, mert a jégszél az meghatározza azt, hogy egyáltalán milyen távolság küzdhető le. Több távolságból lehet egyébként a déli sarkot gyalogosan megközelíteni, de az én terveimben egy olyan távolság szerepel, ami ez a 45 és 60 nap közötti, amikor be lehet érni, és akkor ott 24 órás napsütésben bőven 100 kilónál nehezebb szánt így húzván csoportosan, mert hogy erre elsőre senkit nem engednek egyedül.
Te megmondod így nekem, hogy mi az, ami neked ebben vonzó? Ebben a kihívásban?
Érdekel ez a környezet, ugye ott már másztam hegyet, mert hogy annak a földrésznek, tehát az Antarktikának, amit magyar Antarktisznak nevezünk, ami nagyobb fogalom, mint maga a szárazföld, tehát ahogy mi akkor nevezzük, az Antarktisz legmagasabb csúcsát megmásztam, és ott már ez egy ilyen érdekes élmény volt, hogy 24 órás napsütés, talán a 20, volt egy-két nap, amikor annyira nem megkitakarta a hegy a napot, de nagy részt erről van, szóval meg is zavarja az ember agyát egyébként, utána alvás problémáim voltak 3 hónapig. De ugye ebben a környezetben úgy létezni, hogy azért ez egy kétszer nagyobb földrész, mint Ausztrália, és te ott különösebb segítség nélkül ott vagy, és teljesíted. És ha meg eléggé sokat foglalkozom, ugye ügyvédként öröklési joggal, és nagyon sok olyan emberrel kell beszélnem, aki, és örömmel teszem is ezt, aki úgy már a földi pályafutása vége felé jár, és érdekes módon akikkel beszélek, a legtöbben azt mondják, hogy csak azt sajnálják, amit nem tettek meg. És ebből én teljesen egyértelműen tudtam már hosszú évek ezelőtt azt tudatosítani, hogy a végelszámolásnál majd az élmények számítanak. És ezek olyan élmények, amelyek, ha teljesülnek, akkor mindenképpen úgy fogom érezni, hogy megérte. Ha egyébként valami nem teljesülne, van annyi élmény már a hátam mögött, hogy nem lenne hiányérzetem. Viszont ha ez a kettő is megvan, akkor gyakorlatilag a jelenleg általam ismert olyan lista, amilyen komolyabb kihívásokat jelent, az teljesülne.
Jó, mert tudod, élményt azért sokféle módon lehet szerezni, és értem is, amit mondasz, csak én mindig arra keresem ilyenkor a választ, és már azt hiszem, hogy próbáltam ezt tőled is megtudni, hogy mitől ilyen vonzó a hegy, a veszély, a hideg, ami fáradtság, tehát egyértelműen fáradtsággal, nagy megterheléssel jár. Na most az északi és a déli sark is azt gondolom, hogy kevésbé látványos, mint amennyire kihívásos.
Igen.
De mi történik benne?
Határ. Mennyit bírok, és felkészülök erre. Uh-huh. És egy nagyon komoly belső utazás is, hiszen azért hosszú napokon át itt a gondolatainkkal vagyunk. Egyébként, hogy mennyire látványos, az attól függ, hogy tud az ember drónt vinni magával, mert azért én is gondolkoztam azon, hiszen ezekről a kalandokról én tartom az előadásokat, és az emberek ebből motiválódni kívánó emberek ilyen szempontból azért rám bízzák a szabad idejüket, tehát hogy ez egy felelősség, hogy azok az előadások, azok az együtt gondolkodások olyanok, hogy annak lesz eredmény, és hogy ezt egészen profi módon végezhessem, azért én erre megfelelő képzettséget is szereztem. Az ELTE pszichológia karán én elvégeztem a coaching szakirányt, ennél fogva én erre teljesen feljogosítottnak érzem magam már így a tanulmányaim alapján is, hogy ezt átadjam.
És tehát aki erre kíváncsi, aki ebbe veled van az előadásban, azt szerinted ott neki mi a motivációja és mi a megelégedettsége, amit kap?
Nincs hiányérzet, inkább azt mondom. Tehát itt nagyon fontos, hogy ezekkel a történetekre, ami arról szól, hogy egy egy ember közülünk, mert hogy én nem abból élek, hogy különböző expedíciókon részt veszek, és akkor a szponzorok ezt fizetik, és ebből még a jövedelmet is kitermelem, hanem egy olyan, velem könnyű azonosulni, mert hogy az emberek szemében egy íróasztal mögül felálló olyan ember vagyok, aki felkészül mindezt a hétköznapi kihívásai mellett, úgyhogy egy eredményes ügyvédirodát vezetek, és ott a kollégákkal fantasztikus eredményeket tudunk elérni, nélkül ez nem is működne, tehát köszönet nekik minden csatornán, ezen a csatornán is most is, hogy olyan eredményesek vagyunk, és eközben fel lehet készülni, és el lehet, mert is meg lehet oldani. Ez egyik üzenet. A másik pedig az, hogy nem tud közhelyszerű lenni az, hogy mindenkinek megvan az életében a saját Everestje, és nekem meggyőződésem, hogy amiket én elérek például szélvaksággal feljutni az Everest csúcsára Nepál felől, azt más rohamok ellenére feljutni észak, tehát a tibeti oldalon szintén az Everest csúcsára, ez nem érhető össze azzal, amikor valaki a rákot győzi le, megözvegyül, felnevel egy-kettő vagy három gyereket, valamilyen más betegséget győz le, vagy valamilyen lehetetlen, és a környezete által is lehetetlenek tartott, számára lehetetlenek tartott kihívást teljesít. Ahhoz én csak adok egy modellt, és ez az egész annyit ér, amennyit mások vesznek ki belőle, ez nekem meggyőződésem. És ők olyan elvárás nélkül jönnek, valamit keresnek, és nem érzem, hogy ne találnák meg, holott én lehet, hogy a töredékét másztam annak, mint amikor valaki adott esetben egy tüdőleveny eltávolítási műtét előtt meghallgatja az előadást, és az a visszajelzés, hogy legalább nem félt, amikor betolták a műtőbe, mert tudja, hogy az északi kalandnál én sem nagyon kaptam levegőt, és hogyha nekem sikerült, akkor neki is sikerülni fog, és akkor az ember azt mondja, hogy megérte.
Tehát, milyen átallásai vannak, ennek nem is gondolnám.
Ki mit? Tehát én sem. Igen. És olyan történetek jöttek vissza, hogy ezzel ezt akartad mondani, meg ezt is, és mindenki, én nem akartam ezt mondani, de hihetetlen boldog vagyok, hogy ez számodra ezt jelentette. Igen, mindenki azt vesz mondja ki, amit megtalál benne, és mi, ahogy így hívnak, így azért már bő 6 éve ezek az előadások különböző témákra csavarva, akár cégek számára, akár színházban, akár vendégelőadóként egy ismertebb fővárosi színházban, ahol főleg szövegelnek, ezért teltházzal mennek. És az emberek ott vannak, nagyon sok gyerek, egyre több gyerek jön, ennek örülök, hát ha felnő egy olyan generáció, ahol nem az első akadálynál fordulnak vissza, és a felnőttek is, és van, aki több egyszer meghallgatja, és ezek észrevették ezek a kedves hallgatók és kedves nézőim, hogy nincs két egyforma előadás.
Na akkor most beszéljünk egy kicsit az előtted álló kihívásra való felkészülésről. Azt ugye egyértelmű, hogy te ezeket mindig nagyon komolyan veszed. Vajon miben kell máshogy készülni egy déli és egy északi sarkos gyalog túrára, mint bármilyen hegy megmászására?
Itt nem lesz akkora magaslat, és akkor így gondolhatnánk, hogy milyen magaslat, hát két sarkpont, hát ezek ott vannak tengerszinten, és nem. A déli sarkpont az 3000 méter körül van. Szembeszélve kell másfél-két hónapon át úgy menni, hogy eközben, ahogy haladsz, nézed az órádat is, mert a 24 órás napsütés miatt nem tudod, mikor van este. Tehát egy szigorú napi rendet is tartani kell többen magaddal. Ott az étkezés az mindig problémás lesz, hiszen azért visszük magunkkal az étel, de ott el kell készíteni, stb. Ez egy ilyen hosszú távú valami. Én szoktam ilyeneket kihívásként, tehát erre egy nagyon jó kihívás az, amikor az ember fogja magát, elindul a Kinizsi százason, és ott 24 óra alatt 100 kilométer gyalog, úgyhogy az elején azért hegy is van bőven, vagy mint ahogy nemrég tértem vissza, 2 hete volt, ha jól emlékszem, a Burgerland Extreme, ahol 120 kilométert kell gyalogolni 24 órán belül, ami pedig elég egyszerű, mert ez a táv, ez a fertőtó, ha körbe mész, az pont ennyi. Tehát ott nincs különösebb szint különbség, de 24 órán át teljesen fókuszáltnak kell lenni.
Idegrendszer szerinted máshogy kell ennek, hogy ki lesz eltéve akár ennek, amit mondtál, hogy 24 órán keresztül napsütés, hogy szembeszél, hogy gyaloglás, tehát hogy ezt máshogy kell szerinted készíteni, mint akkor.
Máshogy készül, mert kell intervall felkészülés nagyon. Tehát nincsenek olyan szakaszok.
De folyamatosan azt hiszem, azt mondod, hogy ez könnyebb. Miközben szerintem más a
megtérülés. Könnyebb.
Okay.
Felkészülésben könnyebb csak. Ott azért az kemény lesz, mert ha, amikor is az Everestet másszuk, az egy másfél-két napos expedíció, de rengeteg a pihenőidő.
Pontosan, itt minden, ezt tőle tudom.
Minden nap ott le kell tolnunk a megfelelő mennyiséget, már mérünk be. És hát elfogy az étel. Tehát itt a tartalékainkkal versenyzünk. Az északi sark az viszont annyiból könnyebb, hogy az tényleg tengerszinten van, mert hogy hát ott nincs semmilyen magas, tehát nem is lehet fizikailag lehetetlen. Viszont ott egyenetlen a jég, meg ott el lehet kicsit süllyedni a havas részében, meg vadászok is kellenek testőrként a minden expedíció mellé, mert hogy a jeges medvék viszont vannak, és el kell riasztani őket. És hát azért ez így egy másabb kihívás, de rövidebb is. Tehát ha én választhatnék, először mindig a nehezebbet szeretem. Abban a 7 hegycsúcs kihívás Értem. Sorozatban is az Everest a második volt, tehát nem akartam úgy járni, mint azok a mászók, felfedezők, akik a kihívásból teljesítik a 6-ot, ami nem az Everest, és az Everestet soha nem tudják megmászni. Hát akkor én nem akartam elpazarolni az időmet, ez elég hamar Everestet akartam mászni, hogyha nem sikerül, akkor elég hamar derüljön ki, hogy erre nem vagyok alkalmas, és nem pazarlok el éveket erre.
Mikor fog erre sor kerülni?
Ez mindig szponzorációs kérdés, és a mostani gazdasági helyzetben ez nehezebb. Hogyha ez a mostani gazdasági válság nem lett volna, akkor most egy ilyen november-december táján már a déli sark az szerintem teljesült volna. Tehát a szponzoráció összeállt volna, és olyan március-április-május környékén lehet északi sarkozni. Tehát így nekifutásból ezt így megoldhattam volna, így most várni kell, mert hogy ez sem lehet éjjel-nappal. Meg az év 12 havában bármikor, tehát jövő november-január sávjában lenne optimális a déli sark, és a rákövetkező tavasszal az északi sark, és ezt tényleg úgy tervezem, hogy olyan drónos dokumentáció, hogy ez ugye, ha már gazdasági kérdésekről is beszélhetünk, és beszéljünk is, hogy eléggé látványos felvételeket jelenthet ez reklámanyagokban a szponzoroknak, tehát nem is ezzel volt most a gond, tehát erre már gond, e tekintetben voltak nyitott támogatók, mint ahogy a legutolsó Everest expedíció is egy szponzorált expedíció volt, viszont hát közbeszólt a történelem, amiben mi most így élünk.
És akkor, amikor nincsen éppen semmilyen kihívás, nem teljesítesz, mondjuk úgy felkészülési időszakban vagy, de abból is mondjuk egy lazábba, akkor te teljesen simán civilként, dolgozó emberként éled az életedet?
Különböző sporttevékenységek
vannak. Oké, de ez mindig is
ilyen,
volt
ennyiben. Igen, hát amikor például egy ilyen erősebb expedíciós időszak van, akkor én munkaterápiával zárom, illetve kezdem
tehát
az életet.
Tehát valamilyen teljesítmény neked mindig van?
Hát ha van, akkor van. Tehát mondjuk visszajöttem az Everestről, nagyon örültem, hogy dolgozhatok. Aztán most, amikor így már lehetett volna egy kicsit valamilyen déli sark irányba elmozdulni, és nem lehetett, akkor úgy viszketett picit a tenyerem, de hát cserében meg januárban akkor legalább jött az Burgerland Extrém, és akkor 120 kilométer egy nap alatt, és akkor az úgy egy jó kis kívás. A végén kicsit futni kellett, mert az a 120, az nekem 130-ra sikerült, mert itt ott sikerült rossz felekanyarodni, de beértem, és ugye ez volt a lényeg. Azért mondjuk 120 kilométer az ember lábban még egy ilyen 5-8-10 kilométert még így elfutkároz, azért az úgy, akik hasonló próbáltak, tudják, hogy nem kapunk röhögő görcsöt, de a kihívás teljesítése fontosabb volt. És most akkor a kényelmi zónán belül nincs érdekesség. Én nekem az a természetes, a kényelmi zónán kívül élek, és azok az élmények, amelyeket így megszerzek magamnak, nem csak a hétköznapokban segít, mert hát miért egy ügyvéd ilyeneket csinál, miért érdekes ez egy ügyfélnek? Egyébként ugyanígy álltam hozzá, csak aztán jöttek a válaszok. Aki ennyire kitartók feltettem, az én ügyemmel is ilyen kitartóan fog foglalkozni a csapatával
ez
együtt.
Ez kétségtelen.
Hát jó, de ezt magamtól nem jött a visszajelzés, tehát én ténylegességet szeretem megenni, és ezt nagyon komolyan. Hát ügyvéd úr, akkor tudjuk, hogy ezt önök végig fogják csinálni. És hogy igen, az irodánkban velem együtt dolgozó kollégák, belsősök, külsősök, mindenkinek ott van a sport az életében, és hát nyilván én sem dolgoznék olyannal, akivel így nem értjük meg egymást, hogy figyelj, most oda kell tenni magunkat, aztán most, tehát nagyon fontos, hogy jókor csináljuk. Hogy ennyit mindenképpen profitálnak a kedves ügyfelek belőle, de az újabb kihívások kapcsán azért én tehát nem az a lényeg, hogy mindenki, nagyon sokszor kérdezik, hogy adrenalin függés. Én például a hegyekben nem vagyok szerelmes. Nem vagyok olyan, mint a profi hegymászó barátaim, akik imádják, hogy én tisztelem a hegyeket, és az a kihívás, hogy alacsony oxigén szint mellett döntéseket hozzál, és alacsony légnyomás, mert az ott van. Ezért érdekelt, és a hétköznapokban ezt tudom hasznosítani, és ebből nagyszerű előadások lesz. És kiderült, hogy ebből nagyon sokan motiválódnak, hiszen egy vagyok közülünk.
Viszont, igen, ez fontos igen, mondásod neked hosszú
ideje. De ebben hiszek. Tehát, hogyha ez nem lett volna valid, akkor már biztos leveszem így az általam elmondandók közül. És akkor ennek van egy ilyen haszna a környezetre, de emellett én akkor is csinálnám, ami engem érdekel, hogyha ez senkit nem érdekelne történetként. De hát amíg hívnak, hogy beszéljek róla, vagy kifejezett feladatokat kapok a céges előadásoknál, hogy bizonyos kérdésköröket járjunk körbe, és akkor így a coaching vonalon is mozogunk egy picit, és tréningezzünk erre, akkor örömmel teszem, mert én nem elméletben beszélgetek róla, ezeket én végigcsináltam, végigcsináltam a kríziskezelést, végigcsináltam, hát folyamatosan végigcsináltuk az életmentéseket, végigcsináltam azt, hogy alkalmazkodni kellett. Nem pedig elméletben elmondom, de így kell alkalmazkodni. Nem, ezt megmutatom.
Figyelj, hogy 2016 óta folyamatosan visszahívlak, és mindig megbeszéljük, hogy mi történt. Egyébként az jutott most pont eszembe, hogyha nem bánod, azt mondom, hogy most közelebb vagy az 50-hez, mint akkor voltál, ugye akkor 40-es éveid elején
jártam. Igen, 40 évesen jutottam fel.
És hogy ha ezt kérném, hogy erre röviden, de válaszolj, hogy érzed most magad 7 évvel azután, hogy egyébként ezt elkezdted?
Sokkal jobb formában vagyok, sokkal tudatosabb vagyok, és sokkal hatékonyabb ezeken a területeken, mint 7 évvel ezelőtt, ami inkább szűk 7 éve volt.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent elmeséltél magadról, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked.
Nagyon köszönöm a meghívást.
És úgy foglak lekonferálni, hogy Neszmélyi Emil volt a vendégem, aki az első és egyetlen magyar, aki megvászta az Everestet az északi nehezebb oldalról, ugyanígy első és egyetlen, aki megvászta az Everestet mindkét oldalról, és hát ugye van előtted egy újabb kihívás, ez az Explorers Grand Slam, amiről hallhattuk, hogy feltétlenül jövőre lesz majd ez kivitelezve. De hát akkor majd visszajössz. Szóval köszönöm.
Én is köszönöm.
Ezzel egyébként mára be is fejeztük a Pont Jókort, és köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap délelőtt 10-kor újra jövök, addig is vigyázzatok magatokra, és szép napot!